minden különböző országból. Tehát a legkülönbözőbb tesók voltak jelen, indiai pásztorok, Afrika részéről, van egy nagyszerű barátom, már nagyon hív engem Cape Town, Dél-Afrikába, Fokvárosba, hogy menjek már oda szolgálni, hát egyszer még talán is összejöhet. Nagyon jól szoktunk együtt dicsőíteni, úgyhogy nagyon bírom. Egy fantasztikus török pásztorral ismerkedtem még közelebbről, aki abszolút muszlim háttérről való, és megtért az egyetemen, mert volt ott egy dél-koreai professzor, aki beszélt Jézus Krisztusról. És megtért, és hát Törökországban, hogy nem keresztény üldözés van, közel van a helyzet hozzá, de mégis nagyon lelkesen prédikál és hirdeti az Istennek a munkáját. Az a látása és a hívása, ugye jelenések könyvében lévő, második fejezetben lévő 7 gyülekezet helyén újra gyülekezeteket plántáljon, mert ezek a jelenlegi török ország területén vannak, és ebben indulnak el, és nagyon nagyszerű munkát végeznek. És még egy tesorról hagyj meséljek, egy betlehemi arab származású, tehát nem zsidó pásztor. Nagyon-nagyon jó barátom lett, nagyon időt töltünk együtt, egy fantasztikus tesó, és mesél arról, hogy mit jelent ott prédikálni, és mit jelent ott végezni az Isten munkáját. Nem egyszerű. Egyébként Gázából származik, onnan azért kellett eljönni, mert ahogy elkezdtek megtérni az emberek, volt olyan ember, akit meg is öltek a hitéért. És aztán menekültek tovább, és most Betlehemben él, az egy kicsit szolidabb, ényebben kezelhető dolog. Azt mondta, az élek a legnagyobb élménye dicsőítésben, sok jó dicsőítésben volt, de amikor zsidók és arabok együtt dicsérték a Jézus Krisztust. Azt mondja, volt néhány alkalmon, azt mondja, na hát ott valami különös dolog volt. Ott Istennek a jelléte van. Úgyhogy nagyszerű hely volt ez. Akit ismerek, hozom a köszöntését. Nyáron lesz velünk Limudberry, jön a csula, de lehet, hogy több módon is közöttünk lesz. Eurocrest tárra készülnek és érkeznek majd. Bob Kévis szolgált itt közöttünk, ő is ott volt. Fantasztikus ember, abszolút nem leszik rajta az életkora. Olyan lelkesen és erővel működik, mint egy 40-50-es ember. Közben 75 körül van, hihetetlen energiával. Ő tulajdonképpen az Európa régiónak és a Közel-Keletnek a vezetője. Úgyhogy nagyon sok tönt hozok ilyen módon közétek, és azt mondom, hogy Istennek a munkáját láttam, és hallottam. A nagy része egyébként arról szól, végighallgattunk, hogy hirdetni az evangéliumot, minél több embert elérni. Mert Jézus Krisztus jön vissza, és el kell juttatni még az evangéliumot minden ország, minden helyre, ahol még nem ismerik. Úgyhogy ez nagyon megerősített abban a kilépésben is, amit mi tervezünk, és amiben mi gondolkodunk, hogy ebben az időszakban kilépünk, és azt az elhívást veszük az Úrtól, hogy minél több embert elérjünk az Isten evangéliumával, hogy emberek tudjanak megtérni ebben a gyülekezetben, növekedjen a létszám, ugye kaptunk erre nézve isteni üzenetet is, hogy jönni ezt a helyet, és tovább kell lépni. Kívjuk a hálunkat, hogy az Úr megáldja. Amikor ő azt mondja, sétek ki, és akkor olyan sok hal volt benne, hogy szakadozott a háló. Úgyhogy én nem zárom ki azt a lehetőséget, hogy egyszerűen hogy olyan sokan leszünk, hogy a lovat is megtöltjük. Ez rajtatok is, hogy milyen szívvel, szánással vagytok, hogy mi el tudunk-e egy fordulót várni, magasabb sebességbe kapcsolódni. Itt az ideje, hogy nem csak egyszer Izrael Hutont halott mérőben beszélni, azt mondja, hogy gyülibe járunk. Gyülekezést csináljunk, hanem vegyük véresen komolyan a názati és vérkomolyan a mi megváltásunk. Vegyük komolyan azt, hogy azért vagyunk ide elhívni, hogy az Isten evangéliumát hirdessük. Azért vagyunk még a Földön, az nem vitt el minket Jézus a mennybe. Hát a mennybe is minden sem lenne, nem? Jobb lenne az életkörül, még nem lenne betegség, sírás, stb. Ott lennénk a mennybe, minden arról nekünk ott a helyünk. Egyetlen egy ok van, ami miatt Isten azt mondja, oké, szeretném már a mennyhez tartozni, még akarlak itt látni a Földön, azért, hogy bizonyságot tegyünk Jézus Krisztusról, és hirdezzük kegyelmét. Úgyhogy használjuk ki ezt az időt, használjuk ki ezt az időszakot. Június második felében tervezzük ezt a tiszteletet, hogy készüljetek rá szívetekbe, és forgassátok magatokban, amit Isten nektek ad, elhív benneteket. Tulajdonképpen ez mozgatta ezt a mai üzenetet, és indítva el bennem, hogy erről szeretném beszélni, ez a látás, ez a kilépés. Az üzenetnek az a címe, hogy jobb adni, mint kapni. Szeretek erről beszélni, és szeretek erről üzenetről beszélni, méghozzá azért, mert egy olyan világban élünk most, ahol a környezetünk, a különböző tévéreklámok és egyéb médiumok, amik elérnek hozzánk, nem ezt hirdetik, hanem azt akarják tanítani nekünk, hogy ó, ne adj semmit, hanem inkább csak azt nézd meg, hogy mit tudsz te megszerezni. Mi az, ami jár neked? Mi az, amit érdemelsz? Mert neked ez jár, igen, szükséged van rá, szerezd meg, vásárold meg, gondolj magadra, mert az mennyire fontos. És az egész világ, amely körbevesz bennünket, tulajdonképpen egy ilyen önközpontúságra akar bennünket tanítani, és arra próbál el bennünket, de az Isten beszéde pont az ellenkezőjét tanítja. Fogok egy pár szót beszélni, arra is majd a legvégén, ha minden igaz, mit, hogyan kell jól adni, mit kell ehhez tenni, jól tudjad ezt végezni. De nézzük meg azt az igeverset, ahol ez a mondat szerepel. Apostolok cselekedetei 20. fejezetében Pál apostolról olvasunk, az utolsó misszió útjáról visszatérvén, hamarosan majd elfogjuk őt Jeruzsálemben, találkozik efézusi gyülekezetnek a vezetőivel, és velük beszélget. Már nem is megy el Efézusba, hanem kiszállnak a hajóból Milétuszba, és oda hívja a véneket, ők oda mennek, és a tenger partján tart még egy utolsó tiszteletet, le van írva, miket mond nekik. És az egyik, ahogy összefoglalja, hogy ő hogyan élt az efézusi gyülekezetben, és hogyan szolgált. Azt mondja, senkinek az ezüstjét, aranyát vagy ruháját nem kívántam, sőt, magatok tudjátok, hogy amire szükségem volt nekem és a velem levőknek, azokról ezek a kezek gondoskodtak. Minden tekintetben megmutattam nektek, hogy így módon fáradozva kell az erőtlenekről gondot viselni, és megemlékezni az Úr Jézus szavairól, mert ő azt mondta, jobb adni, mint kapni. Talán ez az egyetlen egy hely a Bibliában, ahol az Úr Jézus szavait nem az evangéliumokban olvassuk, mert ezt az evangéliumokban ezt a mondatot nem olvassuk. Bár, ha végig gondoljátok minden tanítását Jézusnak, János evangéliumában nagyon sok beszédét olvassuk, azért benne van, ha nem is szó szerint, de lelkületben és irányban Jézus tanít nagyon sokszor, hogy inkább képek legyünk odaadni az életünket, képesek legyünk adni másokra, és nem magunkat első helyre helyezni. De ez a mondat, amit így Pál idéz Jézustól, ez valószínűleg azt írja Pál egy pár helyen, hogy ő neki voltak személyes találkozásai az Úrral, amikor ő külön beszélgetett vele, és említ a mondatot, hogy az Úr Jézus mondja, jobb adni, mint kapni. Jobb az, hogyha tudok adni, mintha rá vagyok szorulva arra, hogy állandóan csak kapni akarjak. És tulajdonképpen azt gondolom, hogy itt egy gondolkodásmód az, amiről Pál szeretne bennünket tanítani, hogy ne arra gondoljunk az életünk során, hogy mi azok az emberek vagyunk, akiknek arra van szükségük, hogy segítsenek, támogassanak, bátorítsanak, fizessenek, adjanak, amit Isten adott. Hanem azok az emberek, akik azt tudjuk mondani, igen, engem Isten áldott, ebből tudok adni. Lehet, hogy ez egy kicsi, lehet, hogy ez egy kevés, de Jonatán azt mondta a fegyverhordozójának előtt, mint rá, hogy sok vagy kevés által szerezzen szabadulást. És amikor nemrég prédikáltam róla, 5000 ember volt ott, és csak 5 kenyér és 2 hal, elég volt mindenkinek. De ahhoz azt kell mondani, nem azt kell mondani, hogy én milyen nagy szükségben vagyok, és nem tudom megoldani, azt mondom, itt van, amim van, és adom. És az Isten meg fogja áldani. És Pál egy ilyen lelkülettel élt, és egy ilyen módon élt Efézusban, és ezt hozza föl. Talán tudjátok az ő életét, nagyon különböző módokon szolgált. Voltak olyan időszakok, amikor nagyon sok támogatást kapott, és abból élt, és abból végezte a szolgálatot. Volt, mikor a gyülekezet valóban gondos róla. De valahogy Efézusban azt a látást vette, hogy építette a vállalkozását, tudjuk, hogy sátorkészítő volt, ezért ugye ezek a kezek gondoskodtak rólatok. Akvilával és Priscillával összefogva egy jól menő sátorkészítő vállalkozást végeztek, és ebből annyit kerestek, hogy Pál megélt belőle. Sőt, megért belőle Akvilla, megért Priscilla, azt mondja, a társaimat is én tartottam el ebből. És azt mondja, nem másért, hanem azért, hogy meglássátok, hogy így kell Isten szolgálatában lenni. Olyan szívvel, amikor adni akarok. Amikor nem azt nézem, hogy mit tudok kivenni ebből, mit tudok én megszerezni, hanem mit tudok továbbadni. Ez egy nagyon-nagyon fontos példa, és azt gondolom, hogyha belegondoltok az evangéliumok szavaiba, amit tanít nekünk Istenről, hogy milyen a mi Istenünk, azt olvassuk, hogy a mi Istenünk a szeretetnek az Istene. És az, hogy Isten szeret, az egyik legfontosabb jele ennek, hogy Isten szeret azt, hogy ő ad. Emlékezzetek vissza? János 3:14, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Azt mondja a Biblia, hogy Istent az ő szerete arra indítta, hogy adjon. Tulajdonképpen néhány teológus azon gondolkozott már, és próbálta megfejteni, hogy vajon miért teremtette Isten az embert, miért hiányzott neki ez a káosz. Miért hiányzott neki ez a faj, amivel annyi sok baja volt. És tulajdonképpen, ha belegondolsz abba, hogy Isten maga a szeretet, működhet a szeretet úgy, hogy nem tud adni, nem tud gondoskodni, nem tud segíteni. Isten a szeretete miatt teremtette az embert. Hogy mindazt, amilyen van, azt meg tudja osztani vele. És tudjon segíteni, tudjon bátorítani, tudjon fölnevelni és megerősíteni bennünket. A Róma 8.32, ez talán már ki lesz vetítve, azt mondja, aki az ő tulajdonfiát nem kímélte, hanem őt mindnyájunkért odaadta, mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent minékünk. Azt mondja az Istennek a beszéde, hogyha az örökkévaló már annyira szeretett bennünket, hogy a legfontosabbat, a legdrágábbat, az ő egyszülött fiát odaadta értünk, és ennél nincs több, ennél nem lehet többet adni, akkor odamész egy kicsi kéréssel, egy kis problémával, egy kis betegséggel, egy kis anyagi szükséggel. Nézd meg, hogyha az Isten az ő fiát adta, akkor miért ne ajándékozna meg téged azzal a szabadítással, amire neked szükséged van? Ha már a legtöbbet odaadta, akkor odaadja a kisebbeket is. Akkor ő megajándékoz, akkor ő gondoskodni fog rólad, mert olyan Istenünk van, akit a szeretete arra indít, hogy adjon. Akit a szeretete arra indít, hogy ajándékozzon, hogy gondoskodjon rólunk, hogy betöltse a szükségeinket. Mert ő már tudja, hogy jobb adni, mint kapni. Vajon mi tudjuk-e? Vajon mi élünk-e így? Vajon a mi életünkre jellemző-e az, hogy azért vagyunk itt, mondjuk ez az Isten tiszteleten, mert adni szeretnénk? Vagy még egy kicsit az jellemző ránk, hogy hát, gondoskodjatok rólunk, kapjunk még valamit. Tulajdonképpen a következő igevers, a Zsidó 5, 12-14-ig olvasom, arról beszél, hogy milyen a gyermekeknek a hozzála, és milyen az életkorúaknak. A gyermekek nem tudnak adni. Ha tudnak is adni, az még mondjuk nem számít bele a család költségvetésébe. Mit tudsz várni egy gyerektől? Hát most van egy viszonylag kezdetleges unokám, az elején van. Mit tudok tőle kapni? Mosolyt. Az nekem nagyon sokat jelent, de mondjuk a számláimat nem tudom vele kifizetni. Az biztos. Tehát ő még arra szorul, hogy én gondoskodjak róla. Ő kapni akar. És teljesen rendben van ez. Teljesen rendben van ez. Amíg gyermek valaki. Na de mit csinálunk már egy 30 évessel? Elég baj az, hogyha tőle már egy mosolynál többet nem kapsz. Igaz? Azt mondja a Zsidó levél 5.12.14, mert noha ez idő szerint már tanítóknak kellene lennetek, ismét arra van szükségetek, hogy az Isten beszédeinek alapvető elemeire tanítson valaki titeket, és olyanok lettetek, mint akiknek tejre van szükségük, és nem kemény eledelre. Mert mindaz, aki tejjel él, járatlan az igazság beszédeiben, mivel hogy kiskorú. A nagykorúaknak pedig kemény eledel való, mindkiknek gyakorlott az ítélő képességük a jó és a rossz megkülönböztetésére. Azt mondja a Zsidó levélnek a szerzője is, itt most nem nagyon megyek bele abba a teológiai környezetben, még minden tanításban, miről ott szó van, de azt mondja, hogy rátok nézek, és egyszerűen úgy érzem, hogy nincs jól a helyzetben vagyok, mert olyanok vagytok, mint a szellemileg kiskorú emberek. Olyanok vagytok, akiknek arra van szüksége, hogy újra és újra tanítsunk, újra és újra tisztába tegyünk, újra és újra bátorítsunk, újra és újra szeretgessünk, újra és újra vigasztaljunk, és úgytok jelen, mint akik állandóan azt akarják, hogy kapjunk valamit, kapjunk valamit, kapjunk valamit. Emberek néha úgy választanak gyülekezetet, hogy melyik a gyülekezet, ahol legtöbbet tudok kapni. És ismerek olyan, vannak olyan barátaim, akik mindenféle okokból költözniük kellett, és másik városba mentek, és akkor azt mondták, hogy keresünk egy gyülekezetet, ahol a legtöbb szükség van ránk, ahol a legtöbbet tudjuk adni. mert már arra vagyunk elhívva, nem arra, hogy rólunk gondoskodjanak, hanem hogy adjuk tovább, amink van. Azt mondja, a zsidó levél szerzője, már tanítóknak kéne lennetek. Olyanoknak, akik képesek adni, továbbadni másoknak. Tulajdonképpen azt kell, hogy mondjam, hogy a gyülekezet, amit most úgy érezzük, hogy Isten akar változást benne és formálódást, nekünk magunknak végig kell gondolnunk, és át kell alakítanunk a szívünket, hogy milyen módon jövök én ide az Isten tiszteletre. Erre az Isten tiszteletre azért jövök, hogy kapjak jó dicsőítést, kapjak imát a szükségeimre, kapjak végre egy ige hirdetést, ami bátorít, kapjak egy kis tenyétet, és utána lepontozzuk, hogy hanyas volt a mai Isten tisztelet. És a sokáig, 10-ből 7 alatt teljesítetek, van ám már Gyüli is a városban. El tudunk menni. Mosolygunk, mosolygunk, de hány és hány ember gondolkodik így? Hány és hány ember gondolkodik így? De Isten arra hív bennünket, hogy azért jöjjünk el az Isten tiszteletre, hogy adjunk. Hogy amikor itt vagyunk, ne azt nézzük a dicsőítésben, hogy most a kedvenc dalunk volt-e, elég hangos volt-e, elég halk volt-e, hogy csinálták, hamisak voltak, nem, a dobos már belépett, vagy nem, hanem azt nézem, hogy Uram, én ezekkel a dalokkal áldozatot hozok neked. Azt, hogy az Ószövetség ajkainknak túlkaival áldozunk. Nem az állatokat hozzuk, hanem a megvallásunkat, a dicséretünket, a szívünket. Azért jöttem dicsőíteni, hogy ne értékeljem a dicsőítő csoportot, hanem én dicsérjem az Urat. Most ők mit csinálnak, az az ő bajuk. De én azért jöttem, hogy dicsérjem az Urat. Azért jöttem az ige hirdetésre, hogy odaadjam a teljes figyelmemet Istennek. Nem, hogy megnézem, hogy az ige hirdető tudott eléggé szórakoztatni, vigasztalni, helyre rakni, bátorítani, hanem azért, hogy odaadjam az Istennek a figyelmemet. És ha úgy vagy itt, meg kell mondjam, én nagyon sokszor járok úgy, hogy olyanokat jegyzetelek, amit az ige hirdető nem mondott. De az Isten mondta nekem. Mert én nem az ige hirdetőt hallgatom, hanem az Urat. És az Isten tud az ige hirdetőn és rajta kívül is beszélni hozzánk. Akarsz egy jó ige hirdetést? Nyisd ki a szíved, a lelked, teljesen mindegy, ki fog itt állni, akkor szólni fog hozzád az Úr. Amen. Mert azért jöttünk, hogy adjunk. Azért jöttünk az adakozáshoz is, hogy adjunk, hogy Istennek adjunk, de mint közösség. Nem azért jöttünk ide, hogy megnézzük, hogy a testvérek vajon eszébe jutott-e, hogy köszöntsön engem. Ó, hányan szokták mondani, nem is köszöntek. Hát, ez elő tud fordulni bármelyik gyülekezetbe. De vajon te, kihez mentél oda, és kit köszöntöttél? Tudsz-e adni egy kedves szót a melletted levőnek? Tudsz-e adni egy kedves szót annak, akit észrevettél, hogy régóta nem volt már a gyülibe, de most itt van? Tudsz-e adni egy kedves köszöntést annak, aki most van itt először? És oda tudsz hozzá menni? Mert nem azért jöttél az Isten tiszteletre, hogy kapjál, hanem azért, hogy adjál. Mert minket már arra hívott el az Isten, hogy fölnőjünk a szellemi kiskorúságból az érettkorúságra, amikor úgy szolgálunk, hogy adunk. És azért jöttünk, hogy tovább adj mindazt, amit az örökkévaló nekünk adott. Tudtok erre áment mondani? Kemény beszéd ez? Nem, annyira nem. Fehér inget vettem, hogy ez kegyelmesebb legyen. Ha az ige hirdető fekete inget vesz, akkor mindig valami ítélet jön ki a dologból. Mondtam, hogy ma fehér inget veszek, mert lehet, hogy megpiszkálak titeket, ne érezzétek azt, hogy én ezzel a szándékkal vagyok. De mondd nektek két példát, két bibliai példát. Tudja, hogy nagyszerűen prédikált a 9 órán. Egyébként gyertek 9 órára, mert ott is nagyon szó az Istennek a beszéde. Zákeust már említette. Én szeretnék két gazdag embert összehasonlítani nektek a Bibliából, a gazdag ifjút és Zákeust. És nézzétek meg, hogy hogyan állnak ők ehhez a témához, hogy jobb adni, mint kapni. Hogyan állnak ehhez a dolgokhoz? Csak ebből a szempontból nézzük meg a két történetet. Márk evangélium a 10. fejezet, ott olvassuk a gazdag ifjúnak a történetét. Amikor útnak indult, Jézus hozzáfutott egy ember, térdre borult előtte, és megkérdezte. Jó mester, mit cselekedjem, hogy az örök életet elnyerjem? Jézus pedig azt mondta neki, miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, csak egyedül az Isten. Tudod a parancsolatokat? Ne paráználkodj, hogy ne ölj, ne lopj, ne tégy hamis tanúbizonyságot, ne károsíts meg senkit, tiszteld apádat és anyádat. Azt pedig így válaszolt. Mester, mindezeket megtartottam ifjúságomtól fogva. Jézus rátekintett és megkedvelte őt. Majd ezt mondta neki. Egy fogyatkozásod van. Eredj el, add el minden vagyonodat. Add a szegényeknek, és kincsed lesz a mennyben. Azután jöjj és kövess engem. Az pedig elszomorodott ezen a beszéden, és búsan elment, mert nagy vagyona volt. Mindent odaadni. Erre hív Jézus. Történetben kicsit késünk, akkor tudjuk, hogy miután elment a gazdag ifjú, akkor Péterék egymásra néztek, és azt mondták, hogy hát ha ő, aki ifjúságától fogva megtartotta a 10 parancsolat minden szabályát, és láthatóan zsidó gondolkodás szerint az a jó és áldott ember, aki meg is gazdagodott, láthatóan jó, alaposan meggazdagodott, és ő szomorúan megy el, mert nem mondta meg neki a Jézus, hogy fog üdvözülni, akkor Péterék egymásra néztek, mi lesz velünk? Mi lesz velünk? A Péter nagyon jól tudta, hogy ő bizony elég sok parancsolatot nem tartott meg, mielőtt találkozott volna a názareti Jézussal, aki azt mondta neki a galileai tópartján, hogy gyere és kövess engem. És akkor azt mondja Jézus, hogy íme, ti itt vagytok, és elkezdtetek követni engem. Ott hagytatok mindent. Mindent. A Jézus követéséért. És azt mondja, ti, akik ott hagytátok házaitokat, egyéb dolgokat, azt mondja, még ezen a földön 100 annyit fogtok kapni, testvéreket, gyermekeket, anyákat és apákat, házakat, jövendő világba pedig örök életet. Tehát itt valami nagyon érdekes szembeállítás van, mert itt van ez a gazdag ifjú, aki próbál kapni. Mit akar? Hogyan kaphatok én örök életet? Hogyan lehet ezt megoldani? Tudok én annyit fizetni? Jó üzletember lehetett volna, zsidó üzletember. Hogyan tudok én annyit fizetni, beletenni, hogy biztos legyek én az örök életemben? Nézzétek meg, ez a srác ifjúságától fogva megtartotta a parancsolatokat, de nem volt a szívében az a bizonyosság és tudat, hogy én a mennybe megyek. Szeretném megkérdezni, van olyan ebben a teremben, aki tudja, hogy ő a mennybe megy? Dicsőség az Úr Jézusnak. A többieknek hirdetem, hogy Jézus Krisztus meghalt értetek a kereszten, azért halt meg és támadott fel, hogy aki hisz ő benne, annak örök élete legyen. És ne menjen a halálba, hanem már, ahogy elfogadta Jézus Krisztus személyes megváltójának, átmenjen a halálból az életre. Azt mondja az Isten beszéde, hogy ez a bizonyosság már itt van a szívünkben. És ha te nem vagy ebben biztos ma, mint a gazdag ifjú bizonytalan volt, akkor azt tudom neked mondani, hogy ma itt van a nap, a lehetőség, hogy azt mondd Istennek, Uram, én szeretnék ebbe biztos lenni, lépj be az életembe. Itt van a lehetőséged rá. A gazdag ifjú is oda ment Jézushoz, és Jézus el akarta küldeni azt, hogy hát olvastad a törvényt, megtartod, azt élsz. És akkor mondja a gazdag ifjú, hát igen, de kevésnek érzem. És akkor ránéz Jézus, igen, jól kapizsgálod, mert törvény által nem lehet a mennybe jutni. Elvileg lehet, de gyakorlatilag senkinek sem sikerült, hanem egyedül a kegyelem által. És azt mondja, hát akkor jó, figyelj csak ide, mondok neked egy utat. Add el mindenedet. Osz szét a szegényeknek. Kezdj el adni. És ne azt kérdezz, hogy hogyan kaphatsz örök életet. Kezdj el adni. Kezdj el követni. És az örökkévaló megáll téged. Kincsed lesz a mennybe. Egyébként belegondoltok, nem volt ez egy rossz üzlet, mert a földi élet elég rövid. Ahhoz, hogy itten kincseket őrizgessél. És tudod, egy kincsedet a földről sem fogod magaddal vinni a mennybe. Nem megy veled a házad, nem megy veled az OTP számlád, sőt az OTP sem megy a mennybe. Dicsőség az Úr. A mennyben nem lesz bankautomata. se bankkártya, se hitelszámla. Ez mind nem megy veled a mennybe. De lesznek kincsek, amiket itt a földön gyűjtesz, amik ott lesznek veled. És az nem egy rövid idő, mert ezt úgy hívják, hogy örökké valóság. Ez egy jó üzlet. Itt adni, és az örökké valóságba pedig kincseket nyerni. Hosszú távon gondolkoztok, komoly befektetést akartok csinálni, akkor meg kéne fogadni Jézus szavait. Azt mondja ennek a srácnak, figyelj, azzal, hogy állandóan kapni akarsz és nyerni a dolgokon, ezzel nem fogsz előbbre jutni szellemileg. Itt az idő egy rossz változásra, nőj föl! Nem gyerek vagy, csecsemő, aki kapni akar örök életet, hanem legyél egy olyan ember, aki érettkorú, aki már itt az ideje, hogy adjon mindazt, amit Isten neki adott. Mielőtt félreértenéd, ne gondold azt, hogy az örökké való kódusboltra akarta juttatni ezt az embert. Majd fogod látni, a Biblia azt mondja, hogy vannak, akik állandóan kuporgatnak, és egyre kevesebbük lesz, van, aki meg állandóan osztogatja, és egyre több van neki. Ez benne volt az Ószövetségben, a srác is elolvashatta volna. De most még az első lépésnél tartanak, hogy oda kéne adni mindent. Isten bizony arra hív minket, hogy ne azok legyünk, akik kapni akarunk, hanem azok, akik adni akarunk. És akkor nézzük meg Zakeus történetét, Lukás 19:5-10. Amikor Jézus arra a helyre jutott, feltekintett és észrevette, és azt mondta neki, Zakeus! Hamar szállj le, mert ma nekem a te házadnál kell megszállnom. Erre sietve leszállt, és örömmel fogadta. Akik ezt mindnyájan látták, zúgolódtak, és azt mondták, bűnös emberhez ment be szállásra. Zákeus pedig előállt, és azt mondta az úrnak, Uram, íme a vagyonom felét a szegényeknek adom, és ha valakit valamivel megcsaltam, 4-szer annyit adok helyette. Erre Jézus azt mondta neki, ma lett üdvössége ennek a háznak, mivel hogy ő is Ábrahám fia, mert azért jött az ember fia, hogy megkeresse és megtartsa azt, ami elveszett. Zákeus ugyanúgy találkozik Jézus Krisztussal, mint ahogy a gazdag ifjú. Csak nézzétek meg, a gazdag ifjú mit látott Jézus Krisztusban? Azt mondja, jó mester, Jézus ki is javítja. Próbált kedveskedni Jézusnak, ő látott benne egy jó tanítót. Zákeus meg találkozott az Istennel. Zákeus találkozott valakivel, aki nem vett meg őt, pedig megvetésre méltó volt. Találkozott valakivel, aki átnézett rajta, pedig minden oka meg lett volna. Találkozott valakivel, aki nem ítélte őt, hanem odafigyelt rá, és bárhogy is próbált megbújni a fa tetejéről, hogy csak láthassa Jézust, a názáreti csak kiszúrta. Lehet, hogy meg is próbálsz megbújni itt a sorok között, de az Úr Jézus kiszúrt téged. Hidd el. Vagy. És nem azt mondta, nézzétek! Ott van Zákeus, a római birodalom kiszolgáló bérence. Sokat lopott meg. Milyen kapzsi, suny, alávaló kis ember. Ezt mondta volna, igaz lett volna? Teljesen. Egy darab fölháborodás nem lett volna. Mindenki azt mondja, igen, ott megkövezik Zákeust. Ehelyett mit mondott a názeti? Zákeus, de jó, hogy itt vagy. Én ma este veled szeretnék sorázni. Bicska nyitó. Tegnap este családünnepségünk volt. Megmondom őntén, hogy erre gondoltam, én szeretek vacsorázni. Az egy nagy... És mikor Jézus ezekről, mindig vacsora akar Jézus, nem? Emlékezz, a jelesekbe is beettek, akkor ma veled vacsorálok. Hát Zákeussal is egyszerűen, én azt hiszem, hogy volt egy utolsó vacsora is, aztán majd jön a következő. Szóval ez állandóan ezek összeülnek vacsora, hát akkor már nem sietünk sehova. Ugye akkor már együtt vagyunk, már vége a napnak, már senki nem fog dolgozni. Ez már csak arról szól, hogy együtt vagyunk és közösségben vagyunk. És azt mondja, Zákeus, én ma veled fogom tölteni az estét. Esz egy jót, és beszélgetni fogunk. És ez az ember ellentétben a gazdag ifjúval, aki ugyanezzel Jézussal talál, de nem engedte meg, hogy meglássa az örök életet. Meglássa az élő Isten. Tudod, amikor az élő Isten kér téged arra, hogy add el minden vagyarod, hát persze, hogy adod. Tudod, hogy ő szeret téged, gondoskodni fog róla. Tudod, a legjobb akarja. De amikor csak azt hiszed, hogy ez csak egy tanítom, át ne gondolj. Zákeus találkozik az élő is, az Isten jelenlétével, és azt mondja, végre valaki nem azt nézi, hogy milyenek a dolgaim, és mit csináltam. Tudjátok, biztos vagyok benne, hogy Zákos régóta szeretett volna változtatni azon, ami lett. Régóta zavarhatta mindaz, amit ő csinált. Ő tudta, hogy gonosz dolgokat követett el, de hogy lehet ebből kilépni? Tudjátok, hány ember szeretne már Jézus Krisztussal élni, de nem tudják, hogyan kéne Jézus Krisztussal élni, amíg el nem hozzátok ide a gyülibe. Amíg el nem hozzátok, és azt mondjátok, gyere, hallgass meg az Isten tiszteletet, és Istennel fogsz találkozni. Nagyon sok ember szívében ott van a vágy. Barátaim, akik erősen benne dolgoznak ebben a utcai forradalomban, és kimennek hetente, több napon át is evangelizálni az utcán, azt mondják, az emberek éhesek. Nem is csodálom. Én nem csodálom, hogy az emberek éhesek, mert mi az, ami megelégíthetné őket? Valamelyik nagyszerű, népszerű kereskedelmi csatorna? A politikai események? A gazdasági fellendülésünk, idézőjelben véve? Mi fogja megelégíteni az embereket? Egyedül a názareti Jézus Krisztus. Nincs más megoldás az emberek számára. Nem fogják tudni megoldani az életüknek a problémáit. Nem tudnak kijönni az alkoholizmusból, a paráznaságaikból. Nem tudják betölteni a szívükben lévő ürességet. Nem tudnak fölemelkedni a depresszióból, ha csak nem találkoznak az örökkévaló Istennel. És lehet, hogy vannak barátaid, akik olyanok, mint egy Zakeus. Soha nem gondolnád róluk, hogy ők meg akarnak változni. Egyszer hívd el a gyülibe. És egyszer fogod látni, hogy az Isten már rég dolgozott ennek az embernek a szívében. Zakeus abban a pillanatban, hogy Jézussal leültek a vacsorához, fölállt, és azt mondta, jobb adni, mint kapni. Itt az idő, hogy mindent megváltoztassak. Én, aki harácsoló voltam, és a nyereséget néztem, a mai naptól kezdve a vagyonom felét szétosztom. A másik felét pedig arra fordítom, hogy 4-szer annyit adjak vissza az embereknek, mint amit elvettem. Nem tudom, mennyi maradt neki. Könnyen lehet, hogy ugyanúgy szétosztott mindent, és visszaadott mindent, mint amilyen neki volt, mint amit a gazdag ifjúnak kellett volna csinálnia. De lett egy örök élete, egy új kezdete, és minden attól kezdve, amit ő szerzett, azt már az Isten áldása alatt szerezte. Isten arra hív bennünket, hogy lérjünk egy olyan életet, amiben készek vagyunk adni. És ennek az adásnak, ennek egy fontos alapja a szeretet, amiről beszéltünk az Istennel kapcsolatban. Nézzétek meg Máté 22:37-től 40-ig, Jézus a legfontosabb parancsolatról így beszél. Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat. Ehhez hasonló a második, szeresd fele barátodat, ahogy magadat is. E két parancsolattól függ az egész törvény és a proféták. Ez a szeretet, amiről itt Isten beszél, ez nem csak egy kedvelés, ez nem egy lájkolás a Facebookon. Ez a szeretet azt mondja, teljes elmédből, teljes erődből, az egész lényedet áthatja. A szeretet, amiről itt beszél, az egy egész embert kíván, aki a szívét, a lelkét, a szellemét, az erejét beleteszi egy szeretet kapcsolatba, először is Istennel. Elkezdtem gondolkodni, hogy ugye így van, szeresd az Urat, a te Istenedet, szeresd fele barátodat, mint magadat. Akkor hogy is van ez a sorrend? Először szeretjük az Istent. Ki van a második helyen? Okos. Én vagyok a második helyen. És a harmadik helyen van fele barátom. Ez a sorrend, amit ma nagyon szeretnék a szívetekre helyezni, segít abban, hogy úgy adjál, hogy annak értelme legyen. Mit tanítanak a humanisták? Szeresd fele barátodat. Az van az első helyen. Kicsit gondolj magadra is, Istent felejtsd el. Működik? Nem. Ezek álságos szeretetek, nincs gyümölcse, nincs eredménye. Ez a világ azt akarja tanítani, hogy szeresd először magadat. Mert te vagy a legfontosabb saját magad számára. Hát, hogyha csak ebben az életben reménykedünk, akkor tényleg nincs nagyon más saját magad. Kicsit gondoljál másokra is, mert azért hogy néz ki, hogy sose, legalább anyák napján. Istent pedig felejtsd el. Isten mit mond a szeretetről? Szeresd először az Urat. Figyelj oda saját magadra. És utána fogsz tudni isteni szeretettel valóságosan adni másoknak. Azok az emberek, akiknek nincs rendben a kapcsolatok Istennel és önmagukkal, képtelenek valójában adni. Állandóan arra vannak rászorulva, hogy valaki segítse, pásztorolja, tanácsolja őket, de Isten arra hív bennünket, hogy tegyük rendbe a szívünket. És egy nagyon fontos dolgot hagy mondjak nektek, ami szerintem az egyik legfontosabb az ember életében, az ige olvasása és az imádkozás. Hogy legyen olyan időd, amikor olvasod az Istennek a beszédét és imádkozol. Először is akkor szereted az Urat. Mert időt adsz neki, figyelsz rá és hallgatsz rá. De amikor igét olvasol és imádkozol, tulajdonképpen magadat is szereted. Mert hagysz időt magadnak arra, hogy átgondold az életedet, rendbe rakd a hülyeségeidet, bocsánatot kérj az elrontott dolgaidért, és úgy keljél föl abból az imából és bibliaolvasásból, hogy te tiszta vagy. Az Isten megszentel téged. És akkor tudsz adni. De ha telve vagy bűntudattal, telve vagy elrontott dolgokkal, akkor képtelen vagy adni. De az Isten arra hív, hogy szeresd az Urat, szeresd magadat, és akkor képes leszel nagyon szeretni másokat is. Képes leszel adni és továbbvinni dolgokat. Egy utolsó megrázó történet a Bibliából, ahol szerintem elrontották ezt a sorrendet. Abcsel 5-ben Anániás és Szafira története. Emlékeztek rá? Talán az első két vers ki lesz vetítve. De emlékeztek a történetre, volt egy Anániás és egy Szafira, akik jártak a gyülibe. Valószínűleg jómódú emberek voltak, több ingatlannal is rendelkeztek, és úgy döntöttek, mivel egy ilyen adakozási ébredés volt egyébként, iszonyú pénzeket hoztak be a gyülekezetbe, hatalmas adakozások voltak, és szokás volt, hogy akinek plusz ingatlanjai voltak, több földje volt, mint amiből megélt, eladta és bevitte az apostolok lábai elé. Ez volt a trendi a gyüliben. És akkor azt mondta Anániás és Szafirán, mi sem maradjunk le, mindenki tudja, hogy vannak. Ugyeink, adjuk el és vigyük be, vegyük le az apostolok lábai elé. Igen ám, de előtte megegyeztek, hogy ki tudja, meddig tart az ébredés. Ez a Péter is lehet nap kivégzik. Már közel állt hozzá. Akkor tegyünk kicsit félre egy titkos bankszámlára ebből az összegből. Jó lesz az még nekünk később is. Majd ha jó az ébredés, adjuk azt is talán. És akkor viszi az adakozást Anániás, és akkor azt mondja Péter, hogy miért gondoltad, hogy az örökkévalót megcsalhatod? Becsaphatod. Persze először megkérdezte, hogy ennyire adtátok el? Adott még egy utolsó lehetőség. Hát nem, mi lett volna az Anániás azt mondja, hát nem ennyire, de ennyit szántunk ide. Semmi baj, életben maradt volna. Csak nézzük meg Anániás és Szafira sorrendjét. Minek kellett volna első helyen lenni? Az Úrnak. Aztán ott magunknak, aztán a másokra való figyelésnek. Anániás és Szafira első helyen magukat tett. Mi lesz velünk? Második helyre az embereket. Mit fognak ők szólni? Azért adakozzunk. És azt gondolták, hogy az Isten nem látja őket. De az Isten erre a sorrendre nagyon-nagyon kényes. Amikor jövünk az Isten tiszteletre, azért jövünk, és erről ma sokat beszéltem, hogy mi jól érezzük magunkat, hanem azért jövünk, így is hívjuk ezt az alkalmat, szeretném elmondani. Elgondolkoztatok már, hogy ezt úgy hívják, hogy Isten tisztelet? Úgy hívják, hogy azért jöttünk el, hogy tiszteljük az örökkévalót. Hirdetésünkkel, az ige hirdetésre figyelésünkkel, mindenünkkel. Azért jöttünk, hogy az Istent fölmagasztaljuk. És ezt ők kihagyták, de Isten arra hív bennünket, hogy éljünk így. Jöjjünk adakozó szívvel, arra figyelve, mint érettkorúak, hogy mit adhatunk tovább az Isten munkájába. És az utolsó igeversemben mindenki mondja halleluja. Ó, nem volt elég lelkes testvér. Halleluja! Vasárnapi ebéd! Adhatsz a levesből másoknak is. Lukács 6:36-38, annyira szeretem Jézusnak a szavait. Ha valamire gondolt Pál abban, hogy jobb adni, mint kapni, akkor ezt az igét is idézhette ott összevonva, leegyszerűsítve. Azt mondja Jézus, legyetek irgalmasok, mint ahogyan atyátok is irgalmas. Nagyon sokat beszéltünk mostanában a kegyelemről, és ne felejtsétek el, a kegyelem és a szeretet együtt munkálkodnak. Ne ítéljetek, és nem ítéltek. Ne károsztassatok, és nem lesz károsztatásatok. Bocsássatok meg, és nektek is megáltanak. Adjatok, és nektek is adnak. Sőt, jó mértéket, megnyomottat, megrázottat, színig teltet adnak az öletekbe, mert azzal a mértékkel mérnek nektek, amellyel ti mértek. Azt mondja az Isten beszél, hogy a szeretettel képesek vagyunk adni, és nem az érvényes az Ószövetségben volt, hogy szemet szemért, fogad fogért, hanem az érvényes, hogy nem károsztat, nem ítélek, sőt, megbocsátok, sőt, adok nagyvonalúan, nagy lelkűen, mert az én Istenem velem is nagyvonalú és nagy lelkű volt. Ezért képes vagyok adni, és azt mondja Jézus, adjatok, és amikor ti adtok figyelmet, időt, pénzt, energiát, imát, bölcsességet, jó tanácsot, vigasztalást, kedvességet, amikor adtok, egy olyan szívvel vagytok, ami képes továbbadni mindazt, amit kapott Istentől. Azt mondja az Istennek a beszéde, akkor nem el fog fogyni, ami nektek van. Akkor nem egyszer csak azt érzitek, hú, már 3 hete jöttök a Gyülibe, hát nincs mit adni. Már szétadtam mindent. Itt vagyok. Nem így fog működni, mert azt mondja, amikor elkezd adni, akkor neked is adatik, sőt, jó mértékkel, megnyomottad, tudod, hogy kósz, és még megnyomod, azt fog az még férni abba a bőrönbe. Most tudom amerikai utakból, hogy mit jelent az. Még be kell oda mennie. És belemegy. Vagy mikor megrázod. Mikor tudod, hogy ebbe a dobozba nem fog beleférni több kávét, de belefér. Mert ha elkezdik rázni, akkor rájössz, hogy még a feled belefér. És azt mondja Istennek a beszél, hogy így adnak neked. Még megnyomják, még megrázzák, hogy több férjen. És miért áld meg téged az Isten így, aki adsz? Azért, hogy újra ad. Azért, hogy tovább adjad. Azt mondja a korintusi levélbe Pál, mert az Isten magot ad a magvetőnek. Kenyeret az éhezőnek. Az éhező kapni akar. Neki kenyeret ad. De ha te magvető vagy, adni akarsz, az Isten megtölti a magtádat, hogy bőséggel vedhess. És mindig újabb és újabb módon meg, hogy te az legyél, aki tudja, amit az Úr Jézustól tanultunk meg, hogy jobb adni, mint kapni. Erre hívod minket az Úr. Amen. Gyertek állj fel, és Urat, emeljük föl a szívünket ő hozzá, mert Isten ezen a mai napon szeretne bennünket fölemelni. Isten úgy gondolkodik felületek, hogy ti már érettkorúak vagytok. Nem abba gondolkodik, ó, hát a sok gyerek, hozunk egy tejcsarnokot, és akkor gondolkodunk róluk. Nem. Érettkorúaknak lát az Isten beteket. És arra hív el bennet, hogy most az idő végén, higgyetek, az idők végén vagyunk. Még az idők legyen nagy aratás, és ebben az aratásban számít rád az Úr. Számít rád, hogy te olyan, aki kész adni. Ez lesz tovább az, amilyen van. Mennyei Atyánk, imádkozunk előtted, és itt vagyunk előtted. A te jelenlétedben, és imádkozom, Uram, az én testvéreimért, imádkozom ezért a gyülekezetért. Kenj fel bennünket, Uram, kenj fel bennünket egy új korszakra, amikor azért jövünk el, hogy adjunk. Hozzunk ide embereket, akik megtérhetnek, figyeljünk oda újakra, akik megtérnek, adjunk neked figyelmet szívünkből, dicséretet és magasztalást. Uram, nem szeretnénk kiskorúak maradni, de szeretnénk érettek lenni, szeretnénk betölteni az elhívásunkat, mindazt, amire kiválasztottál. És imádkozom, Uram, mindazokért, akik ma esetleg úgy vannak itt ezen a helyen, hogy kicsit eltávolodtak tőled, vagy még sosem kerültek igazán közel. Hadd érintsen meg az Istennek a szelleme ezen a helyen. Hadd töltsön be az Úrnak a jelenléte. Érezd meg, és lásd meg, hogy jó az Úr. Boldog az az ember, aki ő benne bízik. Isten népe legyetek az a nép, aki kész adni, és követi a Mesterét, a názereti Jézust, aki előttünk járt ebben. Gyertek, dicsérjük az Urat, emeljük föl az ő nevét ezen a helyen.